Tompa Andrea, fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben. Orvosos. Nem tudhatom egyébként, honnan jött nálam ez az orvoslás láz. Még szerencse meg se kérdezte senki az ilyesmit elutazás előtt abban a nagy viharban, mert végül az ilyesmi senkit nem érdekel. A mama soha nem jár orvoshoz, se a papa, hogy én onnat vegyem a példát. Pedig hát a városban nem csak Szántó Stány doktor az egyetlen, kihez menni lehet nálunk. A mama inkább nagyon babonás. Olyasmivel gyógyítja magát, s mindenre van egy babonája, mit ő valami asszonyoktól szed, kiktől egyéb iránt az apám tiltja, mint boszorkányságoktól. Például minden gyermekének a köldök csonkját eltette üvegbe, jó erősen lezárta, s felvitte a padlásra, ott tartja. Még a két halott testvérünkét is. Ahányszor betegek vagyunk, inkább olyasmi hűlés, gyomorrontás vagy sebek, aféle gyermeki dolgok, a mama hozza le titokban az üvegeit, és imádkozik felettük. Nekünk is megmondotta, hogy a papa nem tudhatja az üvegeket, mert akkor nem gyógyulunk meg. A papa persze tudja az üvegeket, de ezt az egyet eltűri, mert ezt a gyermekeiért teszi. Mamának mindenre van afféle babonaságja, hogy mit mikor kell. A kenyeret betenni, vagy nagy dolgot venni, kölcsönadni pénzt, levágni valamely nagyobb állatot, vagy ha rontás van. Mert a rontásban és az ellenségeinek a rossz akaratában nagyon hisz. Testi bajokra is csak a vénasszonyokkal ülésezik, a bábájával, ki már se nem lát, se nem hal olyan vén, de még mindig nála szülnek az asszonyok. Főleg van egy oláasszony, egy muszkatánte, kivel aztán nagyon jól megértik egymást. Papa egyszer kiverte a házból, mikor az asszony valami olá szentképnek imádkozott nálunk, Jézuskával és Szűz Máriával. Nagy mulatság volt. Papa egy hétig nem beszélt hozzá, úgy értve a mamához. Meggyalázta a házát, elárulta őt, fogta a fejét. Nagyban szaladgált körbe-körbe a nagy asztal körül, hogy itt már semmi se szent a házban. Hogy itt minden kuruzsló meg istenkáromló menedéket kap, s hogy nem-e már egyenesen a mama is keresztet visel a ruhája alatt, ha még a nyakán be tudja gombolni a tokája alatt az alsó inget, így kiáltott a papa. Aztán többet az a muszkatánte nem jött, inkább a mama járt hozzá titokban. Gondolom, mikor piacra ments ilyesmi, ott laknak az oláparókia mellett, láttam, mikor ment be. És aztán jaj, veszékelni kezdett a mama is, hogy bizony lóg a tokája, mert ő neki csak egész életében a család, meg a gyerekek, meg szülte sorban a négy fiút, meg a két leánykát, hát az mind az ő testiből jött ki, hát az ő teste már ilyen. És hogy ő nem olyan, mint a sógornéja, mert az csak egyet szült, mert az úriasszony s félti magát, vagy mint az anyósa, mert az mint egy száraz kóró, s hogyha az ő kedves ura 20 éveset akar, akkor menjen be a Nádas utcai házba, mert ott van olyan olcsó leány, ő tudja, pénzt is ad rá, ha kell, 3 koronáért már kap is magának. És ez mind csak a Jézuska miatt volt, hogy a képe felett imádkozott a muszkatánte mi nálunk, mert akkor a mamának olyan baja volt, nem is tudom, de jó hétig fekve volt. A mama szegény igen-igen kövér. Próbált minden szert, adott neki a patikus is valamit. Itta az almaecetes vizet is, meg az oláasszony is gondolom csinálta a kántálást, valami főzettel is traktálta, mitől szegény úgy besárgult, hogy ilyettében a papa elhívta Szántó doktort, hogy nem-e a mája van begyulladva. Szántó doktor úr egyébként a városban nagy hírben állt, hogy ő lejegyzi, ahogy a nép beszél, meg amiket szokott csinálni. A mama is meggyónta a doktor úrnak a köldök csonkokat. Mikor az kérdezte, hogy nincsen-e neki valami titkos babonaságja a ragályok ellen, és a doktor figyelmesen hallgatta. Pali végig hallgatózott, mikor folyt benne a tárgyalás a mamas a doktor úr közt. Ilyen ez a Pali. Kapott egy jó nagy barackot, mikor jött ki a doktor úr, de Pali megmondta, hogy megérte még így is, barackkal. Küldtem a mamának nemrégiben a bátyámmal egy olcsó kis füzetkét. Az egészség a családban sorozatból. Nők is a torna címmel. De visszaküldte felvágatlan. Pedig ott megvan írva, hogy az ilyen korú asszonyok is hogyan tudnak svéd torna gyakorlatokat végezni, hogy fiatalosak és karcsúk maradjanak. A gyakorlatok le vannak rajzolva. Pali aztán nagyon kacogta, hogy a mama majd svéd tornászni fog a fűzőjében, meg a szoros ruháiban, de Palinak fogalma sincs, hogy mi a svéd torna. Küldtem egy másik füzetet soványító ételek címmel. Azt nem küldte vissza. Lehet inkább elveszlődött a postával. Mert az evés az nálunk a szentség. S nálunk a konyha az olyan otthon, mint a szalon, vagy a zsinagógának a karzata. Mert ott van a legnagyobb tisztaság, ott van felhalmozva minden vagyon, főzőedény, eszköz, lábos, fazakak, fénylik a rend, mint egy hincpatik a Kolozsvárt. És ott mindig van valami mozgolódás, jövésmenés, mintha ott volna áldozva mindig Isten dicsőségére. A konyha a mamának a legszentebb hely, még a templomnál is jobban imádja, lehet még a karzaton is azon gondolkozik, mikor mehet a konyhába rendelkezni. Neki az a saját birodalom. Ő ott úgy léphet uralomra, mint a király. Ő ott olyan zsarnok. Ő ottan a háznak a szívverése, pumpálja mindenkibe a sok értékes, drága vörös vért, két kövér kezével, amiről már le se tudja szedni a karikagyűrűt, meg a másik ezüstöt, amit az évfordulóra húztak fel mind a ketten, úgy tölti belénk az életet a konyhából. Sőt, ő egy olyan hadvezér, és szegény Pötyike néninek, ki valamely pártában maradt rokon a mama részéről, úgy parancsolhat, ahogy csak akar, s tölti ki rajta mindazt a bosszút, mit mi okozunk neki gyermekei. Ott örülhet aztán annak, hogy a papa teljesen meg van semmisülve, mert ő ottan nem ér egy fityinget sem. A papa egész mindene élete egy kis lyukas krumplis kosár, mikor ő oda belép. A férfi ottan diadalmasan meg volna alázva, ha bemerné tenni a lábát. Úgy isteníti az igazi konyhát, és különösen a miénket, a nagyenyedit, mintha az egész kultúra semmi más nem termet volna. Csak a sok puliszkás, meg káposztás ételt, meg mit tudom miet, mert végül is én nem igen tanultam főzni. És mikor pedig a házba jött feleségnek, akkor volt a legnagyobb diadal neki, mikor a nagymamát szépen kitette a konyhából, hogy már pedig itt aztán az ő irányítása alatt lesz főzve. Ha jön az ünnep, mindegy, hogy olyasmi vagy születésnap, akkor biztosan csak is itt fog eldőlni a konyhán, hogy az mekkora egy ünnep. Olyankor külön kis kézi szekéren megy a bevásárlás, hogy hajnalban kell kelni a szegény mamának, hogy minden meglegyen már előtte való egy-két napon. Azt követően meg holdfáradtan rogy össze, és mindig akkorát sóhajt, mintha mostan közölték volna a hírt, hogy a fia meghalt a háborúban. Mert neki egész nap azt a nagy befűzött testet kell vinni, és abban dolgozni. Úgy sóhajt mindig, hogy az egész házon áthallatszódik, és az egész főzés is érződik, hiába, hogy belett téve egy afféle zsiráfablak a konyhába, hogy az nyitva álljék bármikor. Estére igen be van dagadva a lába, plimóval alszik, arra rakja fel. A cipőn a gombját is ki kellett cserélni már fűzőre, hogy beérje szegénynek a lábát. Erzsébetet mindig vettem maga mellé, hogy mit s hogy kell. Rólam úgy mondta, kicsi vagyok, és nem is értek semmit a konyhából, majd, ha érettségiztem, beállok. Szerusz, mama, lesheted. Ha nekem egyszer lesz valami saját házam és családom, abban nem lesz semmi konyha, vagy éppek csak kicsi, egy személyre való. Egyáltalán nem fogok én az olyasmivel törődni. A mama, ha tudná, hogy én a menza diákasztalnál vagyok ebédre fizetve, Olyan gyenge kis koszton, hogy minden csupa zöldség, s főzelékféle, meg hígleves, s a hús, mint a talp, s főleg, hogy én már nem is eszem a mi szokásaink szerint. Hát ezért biztosan nagyon össze lenne törve. Ülne ott azzal a nagy kövér testivel egyenesre fűzve, hogy csak rövidet tud szuszogni, hasra nem, csak úgy a tüdejének a legfelsőbb részébe kurtán, s nézne lekonyuló szájsarokkal, hogy a gyermek meggyalázta a hitet, de a hitet még hagyján, hanem az egész evés szentségét. Egy menzán, kérdem, hát mit adnak ott, kérdem, így beszélne. Ha főzés közben valami kifogy, úgy kiált fel, Úristen, hát babérlevél nincsen, hogy csinálom meg a káposztát, vagy akármit? Az egész ház összerázkodik belé, hogy nincsen szemes bors, vaníliarúd, vagy egyéb gyarmatáru. Rátámad, mint valami fúrja pötyikére, hogy ő mulasztotta el, s hogy ennyit se lehet reábízni, hogy megvegye, mi kell? Palival a szobánkban, lepedőbe csavarva játszódjuk a görög tragédiákat, mi belet mutatva az iskolába is. Vagy hogy viszik Jézuskát, s feszítik meg a kereszten. Az anyukája meg jajgat. Jaj, nincsen szegfűszeg, kiabál Jézuska mamája. Én vagyok a Jézuska mamája, sírok, és szórom a hamut a fejemre, hogy nincs ilyen vagy olyan fűszerféle. Pali játszodja a levest, vagy mit tudom én milyen tálételt, és sápítozik, hogy mit fog mostan ő csinálni babér vagy csombord nélkül, hogy akkor az ő életének vége, s a szegény gyermekek éhen fognak veszni. Jaj, hát ez a muroks karalábi milyen fás szikkat, tiszta szégyen, ilyet adnak el a piacon, kiáltja a mama, és akkor mi is oda bent az asztalra állva, mintha az úrnak az ítélete sújtana le. Jaj, hát ez a tyúk milyen vén, soha meg nem föl nekem, és akkor Pali belé van csavarva a lepedőbe, s hányja a keresztet felettem, mert akkor én vagyok a tyúk, s jó kemény vagyok, tisztára megfeszítem magam, hogy csak inas legyek, és semmi hús ne legyen rajtam, mit meg lehet enni, és akkor Pali meg se tud engem csiklintani, mert meg vagyok egészen feszülve. Jaj, hát mi lesz ezzel az ebéddel, dobhatom ki az egészet a kutya elé, mert így siratja az ebédet a mama, az ő édes gyermekét, kit visznek levágni, mint egy ógörög mesében a templomban. Egyszer aztán kapunk egy jó nagy pofot a papától, a mama pedig nem szól hozzánk 3 nap, mikor rajta kap, hogy őtet leutánozzuk. Azóta hang nélkül kell az ilyesmi színházat eléadni, s csak suttogva lehet siránkozni. Nincs nagyobb az anyai szeretetnél, mi az ember elé egy tányér meleg levest tesz, majd meglátod, mondja bátyánk, mikor ő már nagy felnőttként ül le mi velünk, hogy beszéljen a fejünkkel. Szerintem igenis az anyai szeretet hatalmasabb egy tányér akármi lötynél, azt a koldusnak is odavetik. Nagyapámnak pedig még mostan az érettségi vizsgálatkor mondottam meg, hogy van az ő bajára gyógyszer, mert engem lehet, kezdett érdekelni az orvosos, ahogy Pali mondja. Neki ugyanis, a nagyapánknak már 50 évesen szinte egyáltalában nem volt egy foga se a szájába, mikor mi születtünk. Így láttuk mindig. Ezért is kellett abba hagynia a kántorkodást, mert már nem tudta úgy ejteni az éneket, hogy azt meg lehessen érteni. A fogak kihullása egyébként nem volt váratlan én szerintem, mert az ilyesmi a fiatalkori élettel is kapcsolatban van, mint meg annyi betegségünk, már azóta tudom. S nagyapa pedig nagy gavallér hírében állott, de mióta elvesztette a fogait, szakált növesztett, és azzal takarja a csupasz ínyét, s szerintem már nem is udvarol úgy. Már a sültet se tudja megenni, csak ha szinte pépesre van vágva, s a gersli, meg a puliszkafélék, krumpli széjjel főzve, olyasmit eszik. Mondottam neki, hogy a legrégebbi korokban is csináltak már a gazdag embereknek fogakat, a görögöknél és a császároknál. Lófogból reszelték akkoriban, úgy pótolták, s Egyiptomban is elefántcsontból a gazdagok. És ma is csinálják, aranyborítással, s minden. Mire Mogorván válaszolta, hogy nem fog ő lófoggal járni, s honnat vegye elefántcsontra a pénzt, mikor alig megy a bolt. Mondottam neki, hogy ez csak példa volt. Ma már nem így csinálják, inkább aranyból, mert az nem fertőz. De nem hallgatott oda. Ma már tudom, hogy angol porceláns csontból is készül a pótlás, és kimondott porcelángyár is van, melyben csupa fog készül. Az emberiség ma már nem jár fog nélkül, főleg nem Amerikában. De Magyarországon az ilyesmi nincs elterjedve. Tanszék sincs alapítva erre nálunk fogászatból. Mert nálunk az a szokás a családban, hogy mindenki csak ismétli, hogy ki hány éves korig élt, és az egészsége kinek, kinek mi mak. Ezzel van elintézve az orvoslás, gyógyulás a mi családunkban. A mama 95-ig, a szép mama elrúgta a 100-ot, s a papák is, bár kevésbé. De viszont így mindenki elkerüli az orvoslást. És akkor még mi volt? Játszottunk orvosost, hát hogy ne? Hát azt ki nem, mert azért a gyermekhez elhívták mindig is az orvost, azt úgy kellett, és az iskolában is volt ilyesmi látogatás. De előbb még otthon, főleg Palival, néztük a nyelvet, fület, szemet, hónaljat, és akkor mind egyebet is néztünk egymáson. Hát persze, minden gyermek teszi. Nem igaz, kérdem, és mi még szagoltuk is ottan. Istenem, de hogy jut az ember oda, hogy ilyesmit el is olvasson, meg nem mondom én azt. De mit Isten ezek én itt, ki már ateista vagyok, kérdem. Mert én annak előtte egyetlen egy könyvet fogtam kezembe medicináról. És mit fogtam? Az is olyasmi volt, úgy értve orvosi, de egy szennykönyv. De nagyon is tudom, hogy kerül az ember a piszkos dolgok közelébe, mert hogy Pali egy osztálytársa vitte be nagy hencegve, s az egész osztályba elterjesztette, mert az apja szekrényéből lopta ki a pszichopatológiai szexuáliszt, mit mi csak úgy mondottunk, a szexuális tankönyv. Mint hogy én a latin nyelve minden se voltam, ezért Pali szerint én érdemeltem ki a kitüntetést, hogy magyaríthatom, mit a szerző oly mucsoknak vélt, hogy le sem írta csak latinul, mi pedig tudva levőleg egy orvosi nyelv, s azon bármit le lehet írni, az összes emberi szennyecs bűnöket, mert akkor az nem piszok, hanem betegség. Szóval én kellett, hogy fordítsak egyet más te könyvből, s akkor ismerkedtem meg vele. Olyasmi cifra dolgok sültek ki abból, ugyanis Pali azzal akart felvágni, hogy ő általa lesz fordítva minden, mi olyan, úgy értve ocsmányság. Fordítottam, bár jóformán semmit meg nem értettem, de attól, míg az ember le tudja azt fordítani, nem kell azt mind tudni s elképzelni, mit az ember magyarít, elég, ha tudja a szókat. Viszont mikor át lett adva az írás, a fiúk igen-igen mulatni látszódtak, kis körbe zárultak be, s olvasták a papírost, sutyorogtak, egymást verdesték mind hátba, s fogdolóztak ott lent, s aztán Pali csak mondotta, hogy egyre másolják, s adják kézről kézre. Én ezt a könyvet igen nézegettem itt a könyvtárban, s ha fel lesz adva, bizony meg fogom vásárolni. Mert ebben minden a világon benne foglaltatik, mi eltévejedés. És mi a prostitúcióról lett ott orvosilag megfogalmazva, olvastam. A szajhák életéről s lelki világáról, az is mindegy szálig. És meg nem magyarázhatom miért, de mikor olvasom, hogy a szajhák, kik mind a maguk választotta dolgot művelik, egyébként miért űznék-e mesterséget, mi szomorú sorsban vannak. És mennyi közülük az eldobott gyermek, az árvas, szerencsétlen, mégis úgy kezd nekem fájni az ő sorsuk és bűnös életük. Mert az árvaságot én is a saját nyakamba vettem, az már igaz. Mikor látom az utcán is, a sétatéren, vagy ahogy megyünk át a németek pallóján, s a Fellegvár aljában, hol a legszennyesebb ház előtt ott sétafikálnak, felfelismergetem őket, már-e könyvbeili leírtakról, ahogy járnak kacéran s kikenve, úgy taszítanak mégis. És mikor olvasom az életüket, úgy sírok a nyomorultakon, kidobott gyermekeken. Ha árva gyermeket látok koldulni táblával, gondolok is rá. Szegény, ez is arra veszi az útját, ha betölti a 14-et vajon. De hogy mondjam neki, hogy álljon ellent? Szörnyű, mély lélekkel bír a szajha, mert a könyv igen csúf mélységekben ismerteti a lelküket. Milyen hazug s álnok lény az, s mi legrosszabb a nőben, az ő benne mind a legmagasabb fokon találtatik. És hogy én nem leszek ilyen sorsú, mert attól meg fogom óvni magam. A szilárd elhatározás bennem, mint a szikla. Inkább akkor eldobom magamtól az életet, és beveszek 6 gram veronált sem, hogy így legyek. Polgári életek is válnak ilyesmivé. Akkor aztán tényleg soha meg nem bocsájt senki a családban, és én sem magamnak. Nem-e jobb lett volna mégis férfinek születni meg, mert akkor az emberből nem lesz ilyesmi. Akkor valami más lesz, nem tudom. Kell gondolkozzak rajta.